Sajnálatos módon zárva tartott ajtaja most még sajnálatosabb módon kinyílott, és az ajtón álló váratlanul harsány hangon bejelentette: ő eminenciája Bourbon bíboros úr. Harmadik fejezet. A bíboros. Szegény Gringoire. Ha valamennyi jánosnapi dupla petárda, 20 álványos muskéta és a bíjtorony híres csatakígyója, amely Párizs ostromakor 1465. szeptember 29-én vasárnap 7 burgundi katonát ölt meg egyetlen lövéssel, egy időben dördül el, ha a templom kapunál beraktározott puskapor felrobban, az sem hasogathatta volna kegyetlenebbül a dobhártyáját, mint e néhány szó, amely ebben az ünnepi és drámai pillanatban egy ajtón álló szájából hangzott el: ő eminenciája Bourbon bíboros úr. Nem mintha Pierre Gringoire félt volna a bíborostól, vagy akár lebecsülte volna. Semmilyen gyenge nem volt, semmilyen elbizakodott. Igazi eklektikus lévén, eklektikus különböző tanokból, rendszerekből válogató bölcselő, mint manapság mondanák, Gringoire azok közé az emelkedett, határozott, mérsékelt, higgadt szellemek közé tartozott, akik tudják, miként kell a középúton maradni, star in dimidio rerum, a dolgok középpontján állani, és akiknek józan értelmével és szabadelvű bölcseletével jól megfér az is, ha megbecsülik a bíborosokat. Sohasem szakadt meg a sora a filozófusok ez értékes fajtájának, amelynek, mintha a bölcsesség Ariadne módjára egy gomolyabb fonalat ajándékozott volna, hogy így van ez a világ kezdete óta, e fonalat letekerve haladjon keresztül az emberi dolgok útvesztőjén. Minden időben megtalálhatók, mindig egyformák, vagyis minden kornak megfelelnek. És nem is számítva mi Pierre Gringoire-unkat, akit a filozófusok méltó 15. századbeli képviselőjének ismerne el mindenki, ha olyan képet tudnék róla festeni, amin őt megérdemel, kétségtelen, hogy az ő szellemük ihlette meg Dubreuil atyát, aki a 16. században ezeket a gyermetegen fenséges, minden évszázadhoz méltó igéket írta le. Párizsban születtem, Parisi módra élek, mert parhízia görögül a beszéd szabadságát jelenti, és ezzel még a kardinális urakkal, Conti herceg nagybátyjával és testvérével szemben is éltem, minden esetben tiszteletben tartván méltóságukat, és nem bántva meg környezetük egyetlen tagját sem, ami nem csekkéség. Nem gyűlölet, és nem is megvetés volt tehát az okozója annak a kellemetlen benyomásnak, amelyet a bíboros jelenléte keltett Pierre Gringoire-ban. Éppen ellenkezőleg. Költőnknek sokkal józanabb volt az esze, és sokkal viseltesebb a köpönyege, semhogy ne értékelje különlegesen, ha a prológusából számos utalás, különösen a francia oroszlán Delfin gyermekének dicsőítése, befogadásra talál az eminenciás fülekben. A költők emelkedett jellemében azonban nem az érdek uralkodik. Amennyiben a költők mint egészet a 10-es szám fejezi ki, akkor a vegyész, aki elemzi, és mint Rabelais mondja, farmakopolizálja, gondolom csupán egy rész érdeket és 9 rész hiúságot fog találni benne. Nos, abban a pillanatban, amikor a bíboros előtt kitárult az ajtó, Gringoire hiúságának mind a 9 részecskéje, amely a közcsodálat fuvalmától amúgy is megdagadt és hatalmassá duzzadt, olyan csodálatos növekedésben volt, hogy elfeledte és mintegy elfojtotta az érdekeknek azt az észrevehetetlen molekuláját, amelyet épp az imént mutattunk ki a költői alkatban. Na ez is értékes elem egyébként. A valóság és az emberség nehezéke, amely nélkül a költő nem járna a földön. Gringoire boldog volt, hogy érezheti, láthatja, sőt, szinte tapinthatja az egész gyülekezetet, amely csupa semmire kellőből állt ugyan, de se baj, csodálkozva, ámulattól megkövülten, lélegzett visszafolytva hallgatja a semmi mással össze nem mérhető tirádákat, amelyek egyre áradtak a Nász költemény minden részéből. Azt állítom, hogy a költő maga is osztozott az általános gyönyörűségben, és nem úgy, mint La Fontaine, aki Florentin című vígjátékának előadásán azt kérdezte, ki az a fajankó, aki ezt a zagyvaságot írta? Gringoire legszívesebben azt kérdezte volna a szomszédjától, ki írta ezt a remek művet? Ezek után meg lehet ítélni, hogy milyen hatással volt Réa a bíboros váratlan és alkalmatlan érkezése. Amitől félnie kellett, az túlontúl beteljesedett. Ő eminenciája bevonulása felforgatta a termet, minden tekintet az emelvény felé fordult. Az ember a saját szavát nem értette. A bíboros, ismételte minden száj. A szerencsétlen prológus másodszor is félbeszakadt. A bíboros egy percre megállt az emelvény küszöbén, meglehetősen egykedvű tekintetét végigjártatta a közönségen, eközben a lárma kétszeresére nőtt. Mindenki jól akart látni, kiki igyekezett fejét a szomszédainak válla fölé emelni. A bíboros valóban jelentékeny személyiség volt, és igazán nyújtott olyan érdekes látványt, mint bármilyen más komédia. Bourbon Károly bíboros, Lyon érseke és grófja, Gallia prímása, mivel testvére Pierre Bozsó grófja feleségül vette a király idősebbik leányát, rokona volt 11. Lajosnak, és anyja Burgundi Ágnes révén Merész Károlynak is. A galliai prímás egyéniségét sajátképpen és uralkodó vonásként az udvaron szellem, a hatalmasok előtti hajbókolás jellemezte. Képzelhető át, hogy mennyi bonyodalomba keverte a prímást ez a kettős rokonság, és hogy egyházi bárkájával hány világi zátonyt kellett állandóan kerülgetni a bíborosnak, hogy össze ne zúzódjék Lajoson vagy Károlyon, Esküllán és Karübdisen, amely Nemours hercegét és Saint Paul főlovászmestert már el is nyerte. Esküllán és Karübdisen, Esküllán a görög hitrege sziklabarlangban lakó szörnyetege, amelyel szemben a rettenetes Karübdis nevű tenger örvény fenyegette a hajókat. Átvitt értelemben két veszedelem, amelyet egyaránt nehéz elkerülni. Hála az égnek az átkelés sikerült, és a bíboros szerencsésen eljutott Rómába. De ám bár révbe ért, sőt, pontosabban éppen mivel révbe ért, hosszú, izgalmas és fáradtságos politikai pályájának egyes fordulataira sohasem gondolhatott vissza nyugtalanság nélkül. Gyakran mondogatta, hogy az 1476-os esztendő fekete is, fehér is volt a számára. Azt értette ezen, hogy ugyanegy évben vesztette el anyját, Bourbon hercegasszonyt, és unokatestvérét, a burgundiai herceget, és hogy egyik gyász megvigasztalta a másikért. Na, végeredményben jó ember volt. A bíborosok derűs életét élte. Szívesen vidította magát a sejói királyborokkal, nem gyűlölte Richard La Garmoise és Thomas La Sayard hölgyeket. Szívesebben adott alamizsdát csinos leánykáknak, mint vénasszonyoknak. A párizsi nép mindezért nagyon kedvelte. Akárhová ment, mindenhová előkelő származású püspökök és apátok valóságos kis udvara kísérte, csupa sikamlós beszédű nőbarát, na, akik szükség esetén egy kis tibornyára is kaphatók. És ha